Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, az igehirdetés alapigéjét János evangéliumának 15. fejezetéből az első 5 verset a következőképpen. Jézus mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjem. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Amen. Foglaljunk helyet. A hit cselekedetek nélkül halott. Rendkívül magvas mondat, és ha a lelkész kollégák kinyitották a mai vasárnapra készülés közben az egyházi rendtartásunkat, akkor ezzel a mondattal találkoztak az istentisztelet témájaként, ezzel a tömör, szikla, keménységű mondattal, ami egyébként az evangélikus tanításunknak valahol a középpontjában ott van, hogy hit és cselekedetek viszonyával foglalkozunk, de most a másik oldal ez, talán a Jakab felőli oldal, nem a római levélé, nem a hit hangsúlyozása, hanem a cselekedetek jelentősége a hit szempontjából, ami itt előkerül ennek a vasárnapnak a témájában. És a kiírt igénk egyébként az irgalmas samaritánusnak a szintén nagyon jól ismert példázata lett volna. Némi magyarázattal talán tartozom, hogy miért nem ez az igehirdetés alapigéje, főleg azok felé, akik esetleg készültek, és megnézték az útmutatóban a kiírt szakaszokat, és elolvasták. Az előttünk álló napokon egy országos, sőt, Kárpát-medencei evangélikus lelkész konferenciára készülünk, és a záró úracsora istentiszteleten én kaptam az igehirdetésnek a feladatát, és ezek az igék lesznek azok, amikkel készülnöm kell, és amikor Deák László megkért az igehirdetésre, akkor azt mondta, hogy prédikálhatok a kiírt szakaszokról, vagy választhatok mást is, és úgy gondoltam, hogy a készülés folyamatát egyszerűsíti, hogyha egy igében mélyedhetek el jobban, és rácsodálkoztam arra, hogy egyébként a téma, a vasárnap témájától nem áll messze ez az ige, hanem más megvilágításba helyezi egy kicsit, úgyhogy ezért ezt a másik jól ismert ige szakaszt hoztam ide, Jézus én vagyok mondását az igazi szőlőtőről, ami szintén egy nagyon evidens ige szakasz, egy nagyon ismert ige szakasz, egy nagyon fontos ige szakasz. Nem akarok erről hosszan beszélni, de Jánosnál a búcsú, Jézus búcsú beszédeiben szerepel. Egyfajta végrendelet ez a néhány fejezet itt, amit Jézus elmond, és beszél benne arról, hogy mi lenne a tanítványok viszonya Istennel, helyes kapcsolata Istennel, Jézussal, a Mesterrel, mi lenne a helyes viszony egymáshoz, éppen ezért, vagy ebből következőleg, és hogy kell majd megmaradniuk a világban, ami őket körülveszi. Szóval ezek a minket is foglalkoztató témák, vagy minket is súlyosan érintő témák kerülnek itt elő. Milyen kellene legyen a kapcsolatunk Istennel, a mennyei atyával, Jézussal, a megváltónkkal, egymással és a világgal. És Jézus ezt a nagyon egyszerű képet, nagyon evidens, magától értetődő képet használja. Tulajdonképpen nehéz dolog erről prédikálni, mert annyira egyértelmű, annyira érthető, annyira univerzálisnak hat ez a kép. Még itt a városban is, ahol talán már a földműveléstől, meg a szőlőműveléstől kicsit elszakadtunk, mondjuk itt a lakótelepeken viszonylag nehéz a szőlőt művelni, de a kertvárosban már lehet, hogy van valakinek itt is a kertjében legalább egy-egy szőlőtöve, és valamit kezd vele, vagy rugast futtat belőle, hogy árnyékoljon. Az elmúlt nyáron volt a lőrinci gyülekezetben egy tábor, ahol lőrinci fiatalok vettek részt, és néhány bócsai fiatal, és a lányomat nem kérdeztem meg, hogy elmesélhetem a sztorit, de bemutatja ezt a kapcsolódási pont, a szőlő kapcsolódási pont mai fiatalok között is, hogy hát mit kezd egymással egy kertvárosi gyerekcsapat, meg egy falusi gyerekcsapat, mik a közös témák, a kert egy ilyen közös téma lehetett, és akkor na mi van a kertetekben, és a lányom elmondta, hogy hát nálunk például van szőlő, rögtön fölcsillant a bócsai kisrácnak a szeme, hogy hány hektár? Igen, hát nem, egy darab tőkét örököltünk, és gondozgatjuk úgy, ahogy tudjuk, egy Otello tő van ott, idén úgy látom eléggé ramagy lesz a termés, nem sikerült igazán jól gondozni, de kapcsolódunk valahogy ehhez mindannyian, és értjük azt, amiről itt szó van. Aztán eszembe jutott egy másik példa is, és hadd hozzak ide egy kis filmbejátszást, itt a rendszergazdákat némi kihívás elé állítottam most reggel, hogy megérkeztem egy pendrive-val, hogy ezt a videót ugyan játsszuk be, remélem, hogy sikerülni fog. Talán valakinek ismerős is ez a pécsi szőlőtőke, amiről azt mondják egyesek, hogy a világ legidősebb szőlőtőkéje. Én még személyesen nem láttam, de most egy kis bepillantást nyerhetünk ebben. A Guinness rekord nincs meg hivatalosan, de biztos, hogy több száz éves tőke ez. Egy kis rövid bejátszásban nézzük meg ezt a szőlőtőkét.
Képpen. Hát most mi vagyunk itt a gondozói.
Ez a szőlő egy csemege szőlőfajta, az olasz neve Rosa Menna di Vacca. Meg is kóstolom. Mivel egy csemege szőlőfajta, nagyon finom, az ország legdélebbi részén nagyon szépen beérik, egészen hosszan érik, nagyon vastag héja van, ezért térre is szeretik eltenni.
A szüret az általában október, november van, hogy december, amikor leesik a hó, akkor szoktuk leszedni, hát nehogy elfagyjon. De még lehet, hogy várna egy kis napfényt. Olyan olaszos fajta tulajdonképpen, sok napfény kéne neki. Hát kell permetezni peranoszpor ellen, rovarok ellen, lisztharmat ellen, ugyanúgy, mint a többit. Ahogy észrevettem, a rezet annyira nem szereti, mert akkor kicsit meg szokott sárulni a levézete, de ne különben azt is túléli. Szóval engem kibírt eddig a szőlő.
Ilyen a világ legöregebb, vagy egyik legöregebb szőlőtőkéje, bár a Guinness dolog elmaradt, ugye, mert nem furkodjuk meg. Egyrészt fantasztikus, engem már sokszor láttam ezt a kis bejátszást, mindig megragad ez a szőlőtőke, ami, hát gondoljunk bele, 4-500 év, hány történelmi korszak, hányféle hatalomváltás, kurzusváltás, ország és birodalomváltás, hány épületet építettek köré, és építették át, és rombolták le. Hány család lakott ott, hány nemzedéke a szőlővesszőknek, amik aztán gyümölcsöt teremnek. De a tőke ugyanaz, és megújul, és kibírja még ezt a bácsit is, 50 éve, aki nem ért a szőlőhöz, és úgy gazdálja ennek a szőlőnek. Ez talán a leglútbőröztetőbb része ennek a videónak. De így is terem. Mert ez a természete, hogy teremjen, ott van, kódolva van benne 500 év, 4-500 év alatt, micsoda gyökérzete lehet, körbe van építve az egész, és mégis fantasztikus élet és gyümölcstermés van, és mi lenne, ha még értene is hozzá. És milyen jó, hogy nekünk olyan gazdánk van, azt olvastuk itt ugye János evangéliumában, hogy a mennyei atya a szőlős gazda, aki nem csak úgy sejti, hogy mivel permetezzen, hanem nagyon jól tudja, hogy mit csinál. Néhány éve volt egy ilyen találkozásra is alkalmam, a Tokaj vidéken töltöttünk egy néhány napot, és úgy hozta az élet, hogy Bárdos Saroltának a 2024. évben a borászok borászának választották ezt a hölgyet. A panziójában tölthettük ezt a néhány napot, és ugye elmondta, hogy ő mit tesz és hogy teszi, és hogy neki nem kell méricskélni, hogy most mennyi esett, mennyi nem esett, meg műszerekkel detektálni, mert a konyhája ablaka fölnéz a hegyre, és mindig látja, hogy mi történik ott. És mindig pontosan tudja, jön a felhő, tudja, hogy mi van a szőlőben, ő a jó gazda. És van egy olyan dűlője, a legértékesebb, amit nem bíz idénymunkásokra, hanem saját kezüleg műveli. Nem adja ki másnak. És ez jutott eszembe, hogy nekünk ilyen szőlős gazdánk van, aki saját kezüleg tartja kézben az életünket, és teszi mindazt, amire szükségünk van, és tudja, hogy mi van velünk, és nem kell magyarázni neki, és nem kísérletezik velünk, hanem ha belenyúl az életünkben, annak oka van és célja van. Ahogy a jó borász, szőlész nem véletlenül tesz dolgokat. Időnként néha egészen drasztikus dolgokat. Az egyik legdurvább ez a zöld szüret, vagy minek hívják azt, amikor egy hónappal a szüret előtt lemetszik a termésnek legalább a felét, és ott áll a sorok között halmokban a gyönyörű szőlőfürtöknek a sokasága, és megteszi ezt a szőlész, mert azt mondja, hogy ahhoz, hogy minőségi legyen a termés, megszabadulok a mennyiségtől. És lehet, hogy valaki odajön, és azt mondja, hogy micsoda rombolás, micsoda pusztítás. Hát ez elképzelhetetlen. Ilyen szőlőjogvédők, ugye? Hogy hát most mi történt a szőlővel? Mennyi termés ment a pocsékba? De tudja a gazda, hogy mit tesz? Nem véletlenül dobja ki azt, ami ott felesleges. Úgyhogy nem szeretném ezt bővebben kifejteni, de amikor azt olvastuk itt, hogy a szőlős gazda lemetszi a terméketlen veszőket, és megtisztítja a termőket is, hogy még több gyümölcsöt teremjenek, az sokszor ilyen kőkemény dolgokat jelent, és sokszor talán hívőként is, Istenre figyelőként is elborzadunk, hogy mi minden történhet az Isten kezében, de nem véletlenül, és az Isten tudja, hogy mit tesz. És a gyümölcs termésünket szeretné munkálni, és még inkább elősegíteni. Ilyen gazdánk van, minimum ilyen gazdánk. Hol van a mi helyünk ebben a történetben? Erről szeretnék néhány mondatot mondani. A tőkén. Olyan egyértelmű ez a kép, hogy szinte kínos dolog elkezdeni magyarázni. Hogy nem cserélhető össze a szőlővesző és a szőlőtőke, hogy ezek ilyen egyirányú dolgok, hogy épül föl ez a növény, hogy itt van a gyökér, itt van a tő, és abból sarjadnak a vesszők. Mégis valahogy az életünkben olyan sokszor szembe megyünk ezzel a dologgal, mert az, hogy Jézus azt mondja, hogy ő a szőlőtő, és mi csak a vesszők vagyunk, ez meghatározza ezt az egyirányúságot. És elsősorban nagy alázatot kíván tőlünk, iszonyatos alázatot. És ez a mai világban valahogy, ez nincs benne az értékek között. Sokféle fölkapott értéke van a világunknak, ennek a modern vagy posztmodern kornak is. Az alázat nincs ezek között. Hiszen ha alázatos vagy eltaposnak, akkor nem kerekedsz felül. Legyél magabiztos, törj a céljaidért előre, és a többi. Az alázat nincs ezek között, de gondoljunk bele abba, hogy Jézus azt mondja, hogy te a szőlővessző vagy, találd meg a helyedet a tőkén. Nincs felcserélhetőség, nincs önállóskodás. A vessző a tőke nélkül életképtelen, és ez egyértelmű. Mégis a mi életünkben hányszor eljátszuk azt, hogy megpróbálunk menni a saját fejünk után, és várni, hogy majd az Isten utánunk jön, majd a tőke szalad utánunk, hogy hadd érjelek utol, hogy valahogy kapcsolódj hozzám. És ezt kérjük az Istentől. Áld meg, Uram, azt, amit én szeretnék. Hát de nem fordítva kellene ennek lenni. És a másik pedig a növekedés és a gyümölcstermés kérdése. Ahogy az elején kezdtem, a hit cselekedetek nélkül halott. Ez egy kemény mondat, kedves testvérek. És akkor jön ez a hűha helyzet, hogy akkor kellenek a cselekedetek, akkor valahogy meg kell mutatnunk, hogy itt élet van. Bizonyítani kell. És akkor elkezdünk ezen erőlködni. És ez is olyan kényszeredett, de így élünk sokszor. Amikor kisgyerek voltam, akkor Iharos Berényben voltunk, ez a Somogy és Zala megye határán volt, nagyszerű fenyőfák nőttek ott, és ott az volt a szokás, ugye pap családban nőttem föl, hogy a lelkésznek valahol, meg a templomba is ugye adományként megérkezett a karácsonyfa, mindig kivágták a legszebb, legsudárabb fákat, hogy alig fér be a nappaliba, és ez aznap szenteste délelőttjén, tehát gyakorlatilag így frissen vágott fenyő érkezett meg, de apám elmondta, hogy azért nagy művészek voltak az ottani favágók, mert hát azért nem mindig olyan volt a karácsonyfa formája, ugye ott szépen, messziről szépen néz ki, ott áll a fenyvesben, aztán amikor kivágják, kiderül, hogy hoppá, hát itt egy kicsit torzott, tehát nem ez a klasszikus fenyőfa, hogy igazítani kell rajta, és akkor abszolút meg lehetett ezt oldani, innen egy ág levágva, oda befúrva, beraktuk, és akkor ki lett gömbölyítve a karácsonyfa. Olyan formájú lett, amilyet szeretnénk. Még föl is díszítettük, és akkor megvan. Ugye gyönyörű. De hát tudjuk jól, hogy ez az egész halott. És bár most már leginkább a Norman fenyő, még nincs itt a szezonja, tudom, most itt ilyen képzavarok vannak, de az a divatos, ami nem hullatja le a tűlevelét, ugye? Mégis azért néhány hetet bent tölt a lakásunkban, és látszik a különbség, hogy az a nevet, hogy élsz, úgy tűnik, mintha élnél, mintha örök zöld lennél, és közben összefonyad az egész, és elveszti a fényét. És hát, szóval sokszor így élünk. Kellenek a cselekedetek, kell a látvány, és akkor összeerőlködjük, hogy nézzen ki úgy, ahogy ki kell néznie. És próbálunk a saját elvárásainknak megfelelni, így meg a világ elvárásainak. Mindig rácsodálkozom arra, kedves testvérek, ugye ez a kommentelős világ, ez különösen kedvez ennek, bárki bármiről bármilyen véleményt alkothat, véleményszabadság van, és miután a komment fotelből nem kell semmilyen felelősséget vállalni, aztán mindenféle vélemények elhangoznak, és annyira jól el tudják mondani kereszténységen kívül állók, hogy kell kinézni egy igazi kereszténynek. Neked így kell viselkedni, neked ezt kell tenni, neked ezt kell mondani, neked ezt kell érezni, te legyél ilyen, mert Jézus ezt mondja. És sokszor, hát egyrészt megszégyenítő ez, mert igaz, amiket elmondanak, másrészt viszont van egy ilyen fazonírozás, neked így kell ezt megvalósítani, és próbálunk ezután menni, hát igaza van, húha, tényleg, nem vagyok elég elfogadó, nem vagyok elég szeretetteljes, nem vagyok elég türelmes, pedig tényleg Jézus ezt mondja, szeresd az Urat, szeresd fel a barátodat. Hát ezzel kezdtük a mai alkalmat. És próbálunk ennek megfelelni. Ugye? Átrakni az ágakat. Hoppá, nem jó helyre nőtt. De érezzük, hogy itt nem erről van szó. Jézus nem erről beszél, hanem arról, hogy csatlakozz hozzám, kapcsolódj hozzám, mint a vesző, és a gyümölcstermés, meg a növekedés, az nem ilyen erőltetett dolog lesz. Hozok még egy példát, csak utalás szinten, ne botránkozzanak meg a testvérek, néhány hónapja láttam a Hóbortos Hétvége című régi filmet, ami arról szól, hogy meghal egy vendéglátó, egy házi bulinak a házigazdája, és erről csak néhányan tudnak, a főszereplők, és úgy telik az egész hétvége, és úgy zajlik a házi buli, hogy a házigazda már nem él. És végig eljátsszák vele, hogy ő él, és senkinek nem tűnik fel. Olyan jól megy a színdarab. Integetnek a kezével, meg nem tudom én minden. Groteszk, bocsánat, nem akarok megbotránkoztatni senkit, de hát így élünk sokszor. Megpróbáljuk eljátszani, hogy él valami, amiről mindenki, vagy hát sokan láthatják, hogy valójában csak ki kellene nyitni a szemünket, hogy lássuk, hogy valójában halott. És Jézus erről beszél, hogy figyelj, kapcsolódj hozzám a szőlőtőkéhez, hogy ne forduljanak meg a dolgok. Hogy ne összeerőlködött, összeizzadt cselekedetek legyenek azok, amiket teszel, hogy úgy tűnjön, mintha gyümölcsei lennének a kereszténységednek, hanem fordulj meg, és kapcsolódj hozzám ilyen természetes kapcsolódással, hogy a szőlő vesz a tőkéhez. És mit jelent ez? Hát, hogy nem a látszatba megy az energia, hanem a kapcsolatba megy az energia. És És aki ezt átélte már, az tudja, hogy micsoda erő van ebben, amikor tudok arra időt szánni, hogy az Istennel időt töltsek, igét olvassak, de ne csak úgy menet közben, hanem odafigyelve, hogy imádkozzam, hogy hagyjam, hogy hasson az ő igéje, az ő szava az életemben. És milyen nehéz ezt megtenni. Vallom ezt én is meg itt a testvérek előtt, ige hirdetőként, akinek az lenne a feladatom, hogy hivatásszerűen az Isten igéjével foglalkozzak, és mégis mennyi minden tud ennek útjába állni. És elvész ez az igazi, mély kapcsolat, a mély imádság, az az mély igazi időtöltés Jézussal, ami ezt a kötődést megerősíti, amiből aztán magától jön a növekedés, és jelennek meg a gyümölcsök. Az igazi kapcsolat Jézussal, a kivágatott tőkével, és ez az utolsó gondolat, amit szeretnék a testvérek szívére helyezni, hogy ez az egész kép nagyon természetes, és nagyon adja magát, és van egyetlen egy olyan pontja, ahol megszűnik működni a biológiai kép, és Isten még tovább megy, mert azt mondja, hogy még a levágott veszőt is vissza tudom tenni. Mert még a halott tőke, a kivágatott tőke is feltámadt, ahogy Jézus kivágatott az élők sorából, Ézsaiás 53 beszél erről gyönyörűen, és feltámadt, és a tőke halála mi halálunk, veszük halála, és a tőke feltámadása mi feltámadásunk, és visszaoltathatunk. De nem tudunk magunktól visszamenni, csak ő tud visszaoltani minket, és új életet adni, és megeleveníteni. És ennek ez a két útja, a Krisztussal való közösségnek, az ige közössége és az úrvacsora közössége. Az ágostai hitvallásban eleink azt mondták, hogy nem kell semmi más ahhoz, hogy keresztény egység legyen, csak hogy az ige helyesen, tisztán hirdettessék, és a szentségek, a keresztség és az úrvacsor helyesen legyen kiszolgáltatva. Ennyi. Ezek a találkozási, kapcsolódási pontok Istenhez, és ha ezek ott vannak az életünkben, akkor ez elkezd minket formálni. Az ige elkezd hatni az életünkre, és erre bátorítok mindenkit, hogy higgyük ezt el, hogy ez elég. Hogy az Isten igéje élő és ható, és alakít minket, és az úrvacsorában pedig valami titokzatos módon azt élhetjük át, hogy a lényünké válik, és ott van bennünk. Nem lehet ezt megmagyarázni, de át lehet élni, és akkor a gyümölcsök is megjelennek, a cselekedetek is, és láthatóvá válik mindez, amit az Isten szeretne munkálni a mi életünkben. Nem az, amit mi gondolunk a kereszténységről, vagy a mi tervünk, hanem az, ami az Isten terve, ami sokkal szebb, sokkal nagyobb, sokkal vagányabb, mint amit sokszor mi tervezünk. Hát erre bíztat minket Isten itt a nyár végén, a szüret idején, hogy ne csak azt éljük át, hogy a kertben milyen gyümölcsöket találunk, hanem a mi életünk is legyen ilyen gyümölcstermő élet hozzá kapcsolódva. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, bocsásd meg, hogy sokszor annyira önfejűek vagyunk. A legtermészetesebb, a legevidensebb dolgokat is szeretnénk valahogy máshogy megoldani, fejreállítani, összeerőlködni mesterséges módon, pedig olyan jól ki van ezt találva. Bocsásd meg ezt az elszakadtságunkat tőled, és segíts minket, hogy visszataláljunk hozzád, hogy visszakapcsolódjunk hozzád, hogy átéljük a halálnak és a feltámadásnak ezt a csodáját, és átéljük a gyümölcstermésnek az ajándékát, hogy mi magunk is rácsodálkozhatunk arra, hogy egyszer csak észrevesszük, hogy változunk, alakulunk, formálódunk a te kezedben, hogy nem hagysz minket abban, amilyenek voltunk, hanem változást és növekedést és érlelődést adsz. Hadd kérjük el ezt tőled ezen a mai napon, és ezt munkáld a mi életünkben, szívünkben, közösségeinkben, következő napokban, hetekben, hogy hadd éljük át, hogy te a bőséges gyümölcstermés Istene vagy. Legyen tiéd ezért a dicséret, a dicsőség és a magasztalás most és mindörökkön örökké. Amen.